Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében. A mai alkalommal egy témát hoztam, amely a hívő embereknek azt hiszem egy mindennapos kihívása, harca és küzdelme a mai időszakban. És ez a belső embernek a megújulása. És ki az, aki szeretne megújulni? Nagyon jó, akkor nem hiába készültem, sejtettem. Áldességet az Úr neve. Egy jól ismert igeszakaszt szeretnék felolvasni, és a mai alkalommal a belső emberünknek egy picit a felépítésével, illetve a megújulásának a szükségességéről szeretnék beszélni, illetve arról, hogy a Biblia mit is tanít a megújulásról, ennek milyen két fontos területe van, meglátjuk, mi fog beleférni az időbe. Alapigénk a II. Korintusi levél 4. részéből lesz néhány igevers. A 14-től a 18. versig szeretnék néhány igét felolvasni. Tehát 2. Korintusi levél 4. rész 14. verstől a rész végéig a 18. versig. Tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt és veletek együtt előállít, mert minden ti értetek van, hogy a kegyelem sokasodva, sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Ezért nem csüggedünk, sőt, ha mi külső emberünk megromlik is, a belső mindazáltal napról napra megújul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Egy nagyon érdekes igeszakasz ez, amiről itt Pál apostol beszél a korintusiaknak, és tudjuk azt, hogy a korintusi gyülekezet rengeteg problémával küszködött, rengeteg harc volt, rengeteg kihívásuk volt, a gyülekezetnek rengeteg problémája volt, megosztottság volt a gyülekezetben, belső feszültségek voltak, félreértelmezett páli tanítások voltak, pár személyével kapcsolatban is nagyon súlyos vádak és problémák merültek fel egyes korintusi hívőkben, és ebben a második levelében Pál apostol a korintusiaknak nagyon bátorítóan, nagyon szívhez szólóan a saját életét is feltárva rengeteg szegmensét bemutatja a szolgálatnak, és itt pont arról beszél a 4. részben, különösen itt annak a végén, hogy a hívő emberünknek, a hívő embereknek a belső személyisége és a belső élete milyen harcokon, milyen nehézségeken, milyen küzdelmeken megy keresztül, és ebben az ige szakaszban a korintusiaknak a figyelmét felhívja, hogy ne a külső az, ami a fókuszban legyen az ő életükben, ez különösen az első levélben látszik, majd két példát hozok is erre, hanem elsősorban a belső emberre fókuszáljanak. Miért is van szükség a megújulásra, és miért volt szükség a korintusiaknak is a megújulásra? Ezért először is azért, mert hajlamosak vagyunk a láthatóakra összpontosítani. Amikor nem Isten igére, nem Isten beszédére figyelünk oda, amikor nem az örökkévaló dolgokkal foglalkozunk, nem a láthatatlan dolgokra irányítjuk a figyelmünket, nem az örökkévalóságra vetjük a tekintetünket, akkor hajlamosak vagyunk megrekedni. Látjuk a sok problémát, a nyomort, látjuk a sok nehézséget, a sok harcot és a küzdelmet, és ilyenkor hajlamosak vagyunk arra, hogy a lelki életünkben, és ezekre a problémákra tekintünk, ezekkel kezdünk el foglalkozni, és emiatt úgy érezzük, hogy a hívő életünk megáll egy ponton, és ilyenkor érezzük azt, hogy szükségünk van egy megújulásra. Isten viszont, hogy mondtam, a belsőnkre fókuszál, és azt épít, az egész új szövetségben az a belső ember van a középpontban, mert a külső emberi természet az egy veszett ügy. Annak vége van. Tart ideig, óráig, 70, 80 év, 10, 20, 30, kinek mennyi aratik a megtérése után a földi életből, de ez az óemberi természethez kapcsolódó külső testünk, ez menthetetlen. El fog pusztulni, az enyészeté lesz, akár úgy, hogy fizikai halált halunk, akár pedig úgy, hogy az elragadtatás révén fel fogjuk ölteni az új testet, mivel a testünk megváltása még nem következett be, éppen ezért Isten a belsőre fókuszál, és nekünk is elsősorban a belső emberre kell fókuszálni, és ez nyilván nem a görög dualizmusnak a képét kell venni, hogy a külső, a test az nem használ semmit, és csak a belső dolog az, ami a leglényegesebb, hiszen tudjuk a Szentírásból, hogy a testünk az a Szent Szellemnek a temploma. Oda kell adni a testünknek a tagjait újjászületésünk után az igazság szolgálatára, ahogy korábban az óember használta a bűnnel kapcsolatban, hanem azért kell a belső ember a fókuszt helyezni, mert az örökkévalósággal kapcsol össze, nem pedig az idei való dolgokkal. És ez maradandó gyümölcsöt terem, míg a testies dolgok pedig ideig való és gyümölcstelenné, meddővé tesznek bennünket. És azért is kell sokszor megújulni, mert jönnek az életünkben olyan problémák, olyan nehézségek, olyan harcok, olyan kihívások, amelyek miatt bizony megáll, megreked a hívő életünk, nem tudunk feldolgozni egy hitbeli krízist, nem tudunk feldolgozni mondjuk egy szeretőnek az elvesztését, egy gyermeknek a halálát, vagy bármilyen olyan, egy munkahely elvesztését, vagy bármilyen olyan dolgot, ami ér bennünket a hívő életünk során, és ha ezt nem tudjuk feldolgozni, akkor szintén szükségünk van egy megújulásra, mert megállunk egy helyen. És nagyon érdekes, és erre majd valószínűleg a következő alkalommal fogok beszélni, hogy a hívő ember életének, a korábbi szolgálatban már tettem utalást, van egy lelki növekedési pályája. És amikor elérkezünk egy ilyen forduló ponthoz, hogy Isten akarja továbbvinni az életünket, akarja, hogy a hívő életünk ne egy helyen toporogjon, hanem kicsikét előrébb lépjünk, akkor ez bizony sokszor krízist szokott okozni. És ezért majd valószínűleg a következő alkalommal szeretnék arról beszélni, hogy mi jellemzi az újszülött csecsemő hívőt, milyen tulajdonságai vannak, milyen gondolkodásmódja van, mi az, ami őt inspirálja, foglalkoztatja. Tehát megnézzük a lelki kiskorúságnak az állapotát, ezt a lelki gyermekkort, majd utána az ifjúkort, az ifjúságnak az időszakát, utána következik, hogy a lelki érettségnek a kora, az érett férfikor, a Krisztussal teljesen mérték, és végül ugye az utolsó állomása a hitben az atyaság állapota, ez a letisztult, tiszta, biblikus, követendő példájú hívő élet, és erre számtalan bibliai példa van. Ezeket szeretném végigvenni majd a következő alkalommal, ha az Úr is megsegít, de ez fontos megértenünk azt, hogy Isten miért dolgozik a belső emberünkön, miért munkálkodik Isten azon, hogy ezek a lépcsőfokok kialakuljanak az életünkben, és amikor sokszor Isten mondjuk a csecsemő korból át akar vinni mondjuk a gyermekkorba, akkor érzik a sokszor a friss hívők, mikor eltelik fél egy év, és addig Isten szinte minden imádságukat meghallgatja, Isten nagyon hamar foglalkozik velük, gyorsan tisztába teszi őket, körülrajongja őket a gyülekezet, minden nagyon szép és szuper, és utána egyre nehezebben mennek a dolgok. Már nem 5 percig kell imádkozni egy dologért, hanem egy hétig kell imádkozni, és ilyenkor sokan megijednek, hogy most biztos valamit elrontottam, Isten nem szeret, Isten elvetett engem, mert a korábbi dolgok nem úgy működnek, mint ahogy a korábbi dolgok most már nem működnek. Ez pont azért van, mert Isten a belső emberedet akar építeni, a belső embereddel akar foglalkozni, és a belső emberedet szeretné, hogy egyre magasabb szellemi életre tudja elősegíteni. De ahogy mondtam, ez majd csak a következő alkalom témájába fog beleférni. Tehát ne ijedjünk meg azon, hogyha esetleg a szellemi életünkben van egy kis zavar vagy probléma, mert lehet, hogy Isten tovább akar vinni abból a helyzetből, amiben vagy. És Isten tudja a legjobban, hogy neked abban az adott szituációban, abban a lelki érettségben, abban a lelki helyzetben mire van szükséged. Ne te döntsd el, ne én döntsem el, hogy én majd kitalálom, hogy hogy tudnék a következő szintre lépni, hogyan tudok az Úrral való közösségben megújulni, megfrissülni, meg tovább menni bizonyos dolgokban, hanem engedjük meg, hogy Isten kezdjen el foglalkozni a belső emberrel, és nem a külső emberünkkel. Ezért fontos, hogy megértsük azt, hogy a belső emberrel kapcsolatban miért is van szükségünk a megújulásra, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy ezeken a hívő szellem érettségeken végigmenjünk, még akkor is, hogyha valakinél ez a hitben érettkor akár bekövetkezhet 5-6 év alatt is, valakinek meg egy élet is kevés ahhoz, hogy ebből a lelki kiskorúságból kimozduljon. Ennek vannak személyes okai és felelősségei, van pásztorációs kérdés is ebben a dologban, illetve gyülekezeti felfogás és hozzáállás is van ebben a dologban, hogy a gyülekezet hogyan kezel a friss megtérteket és a friss hívőket, hogy beállítja a tanítványi pályára, beállítja arra a követésre, amit Krisztus meghatározott számukra, jó példával járnak erről, biztosítanak-e számára lehetőséget a szolgálatra, a szellemi növekedésre, vagy pedig csak jó, ha megtértél, üljél le, adakozz és bírd ki. Ez a nagy különbség, de igyekszem jövő alkalmat nem meg előlegezni még jobban, mert akkor félek, hogy nagyon belemennék. Nézzük, hogy a belső ember mit is jelent. A Biblia szerint a hívő embernek, ugye az embernek alapvetően ugye egy hármas felépítettségű lény, de mégis egy egységet képez. Van egy külső fizikális teste, van egy lelki rész, ez az értelem, az érzelem és az akarat, illetve van neki egy szelleme, amihez a intuíció, a kommunió és a lelkiismeret tartozik, erről majd a következő alkalommal részletesebben fogok beszélni, és ma is csak néhány szegmensét szeretném érinteni a belső embernek, és amikor az ember a bűnbeesés előtt, ez egy tökéletes harmóniában és egységben volt, csak a bűneset következtében a halálnak a szelleme bejött az embernek az életébe, és az embernek a személyiségében kialakult, amit úgy ismerünk a új szövetségben, hogy az óemberi természet. Ez az óemberi természet, amely hordozza az embernek a bukását, hordozza a bűnös természetünket, hordozza a bűnre való képességünket és a hajlamunkat, és ez az a óemberi természet, amellyel életünk végéig küzdelmünk és harcunk van. Ezért mondja Jézus, hogy aki őt akarja követni, az vegye fel a keresztjét naponta. Nem egy héten egyszer, nem három havonta, nem vasárnap, hanem mindig naponta fel kell venni a keresztet, és a keresztet pontosan azért kell felvenni, mert Istennek ez a módszere arra, hogy ezt a romlott, vágyakkal, bűnökkel teli óemberi természetet a keresztre tudjuk feszíteni, és halálba tudjuk adni naponként. És amikor valaki megtér és újjászületik, veszi Istennek a szellemét, akkor az elhalt szellemi része újjászületik, és az az újjászületett rész, ami kialakul bennünk a megtéréskor és az újjászületéskor, ezt ugye Péter apostol úgy hívja az újszülött csecsemőkornak, hogy Isten igéje által egy romlatlan magból születtek újjá. Rengeteg párhuzam van emögött a belső embernek a képe és a fizikális test között, ahogy a fizikális test is egy női és férfi magjából származik, ugyanúgy a belső ember is egy magból, Istennek az igéjéből származik, ugyanúgy megfogan, ugyanúgy létrejön, és ugyanúgy növekedési pályára van állítva, mint ahogy egy kis csecsemő is, illetve egy kis az anyamében lévő gyermek is, ahogy megfogan, elkezd szépen növekedni. És ugyanígy van a hívő ember életében is, amikor Isten igéje által valaki újjászületik, megszületik, akkor elindul ugyanúgy a növekedési pályán, ahogy egy csecsemő is normál esetben elindul. Ez a kép úgy érthető volt. Ennyire egyszerű, hogy a belső emberünknek is ugyanaz lesz majd a motivációja, a felépítése, mint a külső embernek, csak ez már belső, ez már szellemi, ez már örök, ez már romolhatatlan, ez napról napra megújul, ez nem enyészik el. És ezért építi Isten ezt az örökkévaló dolgot, és pont erre hivatkozok itt Pál apostol, hogy örökkévaló dicsőség, nem látható dolgok, ezek megmaradnak, mert ezek az értékek. A külső fizikális dolog az elmúlik, az romlandó, és az kevésbé van fókuszban Isten szemében, mint a mi belső emberünk. És ez az újjászületés révén létrejött új ember, elkezd növekedni, és ez tulajdonképpen a belső embernek a növekedése. Van itt vagy 15-20 olyan rész, illetve terület a belső emberrel kapcsolatban, amit most nem fogok kifejteni az idő rövidsége miatt, csak néhány olyanra szeretném a hangsúlyt majd felhívni, ami ehhez az igeszakasznak a megértésében segít. És azért fontos ez a belső embernek a felépítésének, illetve működésének a megértését, vagy miért szükséges ennek a belső embernek a megújulása, mert ez az a részünk, ami harmóniába tud kerülni Istennel, kompatibilis az Isten igazságával és Isten munkájával, és fel tudja bennünk építeni azt az egészséges krisztusi identitást, amit az óemberi természetünk foggal körömmel harcol ellene, hogy ez ne sikerüljön. Tehát ezért lényeges, hogy ez az a új teremtés, ami bennünk van, ez az új ember, ahogy másképpen nevezi is a Biblia, vagy új szívet kapunk, ezek mind erre a dologra vonatkoznak, hogy kaptunk egy új belső embert, egy új egyéniség alakult ki bennünk, ez a úgynevezett keresztény skizofrénia, hogy van egy óemberi természetünk, ami a test bűnös tagjaival együtt mindig az ellen törekszik, hogy nehogy tudjunk növekedni a szentségben, az Isten megismerésében, a szolgálatban, az Isten követésében. Folyamatosan ez ellen dolgozik, ez ellen munkálkodik. Erről beszél Pál apostol a Galata levél 5. részében, hogy a test a szellem ellen tör. Pontosan azért, mert az óemberi természetnek teljesen idegen és kellemetlen az, hogy az új ember elkezd növekedni, erősödni, és elkezdi kiszorítani ezeket az óemberi kívánságokat és vágyakat, és ráadásul a szellem által megöldöklő a testnek a dolgait. Ez egy konfliktus. Ez az, amit vallásos ember nem tud utánozni sohasem egy hívő emberrel szemben. Hát akinek nincsenek ilyen testi küzdelmei és harcai, illetve szellemi konfliktusai, azt óvainteném attól, hogy magát kereszténynek nevezze. Nincs olyan keresztény, akinek ne lenne küzdelme és harca a testtel és az óemberi természettel. Van itt esetleg olyan valaki? Mert ez folyamatosan így van. És hogyha megfigyeljük az első századi keresztényeket, Pál apostol tanításait, Péter tanítását, János apostol tanításait, akkor azt látjuk, hogy a új szövetségben az apostoli tanításnak az egyik középpontja, azon túl, hogy az Isten királyságát hirdették, azon túl, hogy az embereket vízbe merítették, hirdették az evangéliumot, gyülekezeteket hoztak létre, gyülekezeteket állítottak helyre, és a misszióállomásokat létrehozták, az apostoli tanításnak a középpontjában nagyon sokszor megjelenik az, hogy ezek a hívő emberek, akik Krisztusai lettek, elég csak a Péter első levelét megnézni, hogy hogyan épüljenek fel, hogyan erősödjenek meg, hogyan gyökerezzenek meg a Krisztusban. És ezért van az, hogy az első századi keresztények, ahogy mondtam, nem luxushajók voltak, hanem hadihajók voltak, mert ezek telve voltak Isten szellemével, volt egy nagyon erős identitásuk, volt egy nagyon erős biblikus képük a krisztusi identitásról, és az első században ez szenzációsan működött. Iszonyatos munkát végeztek az apostolok és az úgynevezett névtelen hívők is, akiknek bizonyságtételi által gyülekezetek jöttek létre, és a következő században ez az apostoli generáció kihal, elkezdenek ezek a biblikus tanítások a háttérbe szorulni, ezekről korábban már kicsikét többször beszéltem, és elkezdték Isten szent lelkének a munkáját, Isten munkájának ezt a részét, ami az belső embernek az építéséről szól, a háttérbe szorítani, és ezt lecserélték vallásos tradíciókkal és hagyományokkal. És ez úgy beépült a kereszténységbe az évszázadok alatt, hogy búvópatak szerűen voltak olyan emberek, akik a Szentlélek munkájában éltek, mozogtak és jártak, ezeket nyilván igyekeztek is ugye eltüntetni, illetve felszámolni különböző módszerek által, és az európai kontinensen pedig még erre a 20. században ugye zömmel a materializmus, illetve a szekularizáció is átett egy lapáttal, és ezért van az, hogy sok emberben munkálkodna a Szentlélek, sok emberben ott van a Szentlélek, mint a megtértés újjászületett, de a vallási tradíciók a különböző hamis tanítások miatt félnek attól, hogy engedjék, hogy a Szentlélek munkálkodjon az életükben. És ez nagyon nagy tragédia, hogy lelkileg kiskorúak maradnak, csecsemők maradnak, éretlenek maradnak, nem tudják azt a pályát megfutni, amit Isten elrendelt számukra, mert egy gondolkodásmód, egy vallásos béki ott van az életükön, és nem tudnak belőle kiszabadulni. És ez nem feltétlenül az ő hibájuk, hanem mert felnőttek egy vallási rendszerben, felnőttek egy tanítási rendszerben, felnőttek egy teológiai rendszerben, amely logikusan gondolkozik, vannak észérvei, de a Szentlélek munkáját megfojtják és megölik az embernek az életében. És Isten arra bátorít itt bennünket, és Pál apostol is arra bátorít bennünket, hogy szükséges és fontos, hogy napról napra megújuljon bennünk ez a belső ember, növekedjen, erősödjön, és ezáltal vegyünk erőt és hatalmat. A hited egyenes arányosságban lesz azzal, amilyen mértékben a belső embert engeded növelni. Megnövekedne az életedben. Nagyon szoros összefüggés van a kettő között. És hogy a külső ember a látható materiális javakból veszi az ő életét, ugyanígy a belső ember pedig a láthatatlanból és Isten királyságából él. És az egyik legfontosabb táplálék, erről maga Jézus is beszél, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek a minden igéjével, amely Isten szájából származik. És erre a belső emberre szükséged van. Amikor harcaid vannak, nehézségeid vannak, küzdelmeid vannak, annyira tudsz ellenállni ezeknek a dolgoknak, amennyire erős a belső embered. Sok hívő külső erővel, a testi természetével, vagy a fizikális erejével próbál megoldani dolgokat. Nézzétek meg sokszor ezeket a szerzeteseket. Nem a Szentlélek által győzték le a bűnt, hanem mit csináltak? Ütötték, verték, sokszor még egymást is. Szöges ágyon feküdtek, mert mindenfélét kitaláltak, csak hogy ezt a bűnös természetet valahogy megzabolázzák, fizikai fájdalmat okozva maguknak, még ugye ígérek meg is kreálták ezt, hogy aki testileg szenved, elszakad a bűntől, de az nem azt jelenti, amit így első nekifutásra olvasnak, hanem a Biblia mit mond, hogy kell megöldökön a testünk tagjait? A Szentlélek által. Csak ahogy mondtam, ez az igazság kiveszett az évszázadok során, és azt hitték, hogy majd külső fizikális erővel meg tudjuk oldani azt, ami amúgy a Szentlélek munkája lenne. És abban nem gondoltak bele, hogy az óemberi természet, amely szereti ezeket a bűnös vágyakat és kívánságokat, pont maga ellen fog majd fordulni. Magát fogja felszámolni. Hiszen maga Jézus mondta, hogy a még ház meghasonlik önmagával, az el is fog pusztulni. És ez a belső ember az, aki segíteni fog majd neked, amikor terheket hordozol, amikor nehézségeid vannak. Ez a belső ember fog majd segíteni neked abban, hogy a kísértés idején, a kísértés órájában nemet mondjál. De ha ez a belső embered gyenge, ez a belső embered erőtlen, akkor nem fogsz tudni majd ellenállni azoknak a dolgoknak, amelyek a mindennapokban élnek. És az, ami nagy előnyünk, és az, ami nagy kiváltságunk a világi emberekkel, illetve a Krisztus még nem ismerő emberekkel szemben, hogy nekünk van hova fordulni, amikor nehézségeink és problémáink vannak. van egy belső, biztos, fix pontunk. Isten szelleme bennünk van, Krisztus hitáltal a szívünkben van, egy olyan belső identitásunk van, ami ha jól meggyökerezik, ha jól megerősödik, ha szépen felnövekszik, és nem ilyen kis cumis állapotban marad, hanem érett férfiúkkor lesz, akkor ide nekem az oroszlánt is. És ez nem egy elbizakodottság, ez nem egy gőg, nem egy felfúvalkodottság, hanem ez a krisztusi identitásnak a része. Nézzétek meg Pál apostol, testileg nagyon gyenge, nagyon erőtlen volt. Írja is, hogy tövis van a testébe, megverték, bebörtönözték, hajótörés volt. Iszonyat, amit Pál apostol a II. Korintusi levélben leír, hogy miket kellett neki átélnie, miket kellett szenvednie, és mégis azt mondja, amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Pál apostolban hihetetlen milyen erő munkálkodott a fizikai gyengességei ellenére. És nézzétek meg, ott van Sámson. Egy bodybuilder volt. Az ment, dűtött, borított a keret, a több mázsás kaput kiszedte a helyéből tokostól, és belül viszont a belső embere nagyon-nagyon gyenge volt. Jött a kis remegő szemű Delila, azonnal a kis őzike tekintetével elvarázsolt a nagy harcost, és már meg is történt a probléma. Miért? Külsőleg lehet, hogy erős volt, fizikailag rendben volt, de a belső identitása borzalmas gyenge volt. És Istennek az embereinél sokszor megfigyelhető, hogy nem feltétlenül társul egy nagyon erős külső, egy nagyon erős belsőhöz. Ugyanebben a fejezetben Pál apostol azt írja, hogy a mi kincsünk mibe van? Cserépedénybe. Nagyon-nagyon törékeny. És az az Isten és az az isteni kegyelem is még ér bennünket, hogyha a belső emberedet táplálod és építed, az még erre a halandó, romlandó testedre is hatással van. A római levél mit ír? Aki feltámasztotta Jézust a szellem által, az megeleveníti a mi halandó testünket is a szellem által. Tehát a belső embernek az egészséges élete képes arra, hogy még a fizikai testedbe is gyógyulást hozzon. Majdnem a feltámadás szó szerepel ott. Tehát magyarul, amíg Isten akarja általad végezni azt a munkát, amire téged elhívott, addig ő képes életben is tartani. És ezért tudja megeleveníteni a halandó testünket, hogy még ezt a munkát elvégezzük. Ezt még meg tudjuk csinálni. Sokszor Isten azért tart életben, hogy még bizonyos dolgokat elvégezzünk, pedig lehet, hogy fizikailag már feladtunk mindent. Lehet, hogy már tolószékben vagyunk, vagy bármi. Én több idős testvérnek olvastam a bizonyságtételét ezzel kapcsolatban, hogy amikor elfogytak úgy az erejük, nem bírtak már úgy menni, nem bírtak úgy mozogni, nem tudtak már, most idézőjelben 80 évesen úgy harcolni, Káleb, mint Józsué, az egy másik generáció volt, akkor Isten megmutatta nekik azt, hogy ebben a törékeny testben, ebben a múlandó testben, lehet, hogy nem ők lesznek a duracelnyúsz a gyülekezetben, de az ima életükre óriási szükség van. És akkor Isten elkezdte őket formálni, elkezdte a belsőjükbe felépíteni azt az ima életet, amit lehet, hogy egyébként már 5-10-20-30 éve végeztek, de Isten ezt a törékeny testet még elkezdte megtoldani azokkal az évekkel, mert az imádságukra szükség volt. Nagyon nagy szükség volt. És lehet, hogy fizikailag már nem úgy mennek a dolgok, vagy ahogy a prédikátor is írja, hogy már homályosak az üvegek, reszket, remeg minden, de akkor is még amíg szellem lehellet van bennünk, akkor azt jelenti, hogy Istennek még valami terve és célja van. Mert a bennünk lévő szellem megeleveníti a mi halandó testünket. Istennek még erre is van hatalma. De ha eljön az az idő, és az ötödik rész ezzel foglalkozik, hogy ami földi porsátrunk elporlik, tönkre megy, akkor felöltözzük a mennyei hajlékot, amit úgy igazából vágyunk is, mert abban már nem lesz csúsz, nyavaja, köszvény, semmilyen ilyen probléma, hanem abban már az örök dicsőség lesz. A külső emberrel kapcsolatban a középkorban nem volt olyan túl sok probléma, az ókorban annál inkább. Biztos láttatok már ilyen görög-római kultúrából származó szobrokat, meg vázákat, meg ilyeneket. Ott mindig ezek a deltás férfiak voltak, meg ilyen-olyan dolgok. Hát a görög kultúrában, a görög-római kultúrában a testkultusz az nagyon-nagyon erőteljes volt. Pár figyelmeztetés ott egy-két embert, hogy a test gyakorlásának kevés haszna van. Tehát nem feltétlenül 8-10 órát kell kondizni egy hívő embernek, hanem esetleg annyit imádkozni. Most nem a kondi ellen beszélek, csak mondom, hogy a testképed ne az adja az identitásodat, hanem a belső embered határozza meg az identitást. És a görög kultúrában ez nagy kísértés volt a korintusiak számára is, hogy a gimnáziumban, a gimnasziumban túl sok időt töltsenek el különböző súlyok emelgetésével, és Pál apostol azt mondja, hogy inkább a belső emberrel foglalkozzatok, inkább a belső embert építsétek, és nézzétek meg, hogy a mai korban, hogy a külső szépség mennyire a fókuszban van. Plasztikai műtét, zsírleszívás, éppen még nem darabolnak, de lassan már az következik. Tehát mindenféle dolgot elkövetnek az emberek, hogy 5-10 évvel később legyen meg az az első ránc, vagy a második ránc, különböző botoxbeavatkozások vannak. Tehát az emberek sokkal több időt fordítanak arra, hogy ez az amúgy is mulandó külsőjük valamilyen ideig, óráig nézzen ki valahogy, de a belsőjüket elhanyagolják. És sok hívőnek ott van ez a kísértése, hogy ennek a világi értékrendnek behódolva megfeleljen, és ha nem is ilyen Barbie-baba típusú hölgyek és különböző Herkules típusú férfiak legyenek a gyülekezetben, de valahogy mindig erre irányítja az ördög a figyelmünket, erre próbálja fókuszálni, hogy ez legyen a középpontban, ez az, amire inkább időt töltsünk és időt fordítunk. De a Biblia azt mondja, hogy nekünk a belső emberünket kell építeni. És hogy mondtam, a külső embert is fontos azért ápolni, gondozni, vigyázni rá, tehát ahogy látjuk, próbálj meg amennyire lehet egészségesen étkezni. Tényleg a sporttal sincsen semmi baj, a mozgással sincsen semmi probléma, ugyanis testünk a Szent Szellem temploma. Jó, hogyha egy egészséges testünk van, amennyire tudunk, vigyázzunk rá, becsüljük meg, mert ezt is sáfárságra kaptuk. De a fókusz ne ezen legyen, hanem a belső emberen. Ne töltsünk el több időt ezzel kapcsolatban. Jézus is azt mondja ugye a hegyi beszédben, hogy több az ember, mint a ruházat. Az ember sokkal több, mint a külső. És amikor Péter apostol arról beszél, feministák nem szeretik ezt az ige szakaszt a Péter levelében, hogy az asszonyoknak ne ez a külső díszek, hajfonat, meg ilyen legyen az ékesség, hanem a szív csendes és elrejtett embere. És ezt minden híreszteléssel ellentétben ezt a Biblia pozitívumként állítja be. A keresztények kezdték el azt hinni világi nyomásra, hogy azt jelenti, hogy a nőnek meg kell alázni magát, a nőnek csönd van odahaza, a nőnek semmi joga, semmi beleszólás, semmi mi. Ez a Biblia, az igevers nem erről szól. Miért nem néztük meg az ige szakaszt? Ez arról szól, hogy döbbenetes, ha megnézitek, hogy olvassátok el, hogyha van egy hívő asszonynak egy hitetlen férje, és nem hallgat az igére, Isten beszédére, nem jön el Isten tiszteletre, hiába mondják az asszony, a bizonyságtételt nem foglalkozik vele, azt mondja az ige, hogy ezáltal a csendes szív és szellem által igen nélkül is megnyeri a férjét. De hogyha rajta van az összes ékszer, meg 3 kilós smink, meg mindenféle felvar dolog, akkor a férfi tekintetét a külsőre fogja irányítani, nem pedig a belsőre. Erről szól Péternek ez a kijelentése, hogy a nők nagyobb figyelmet szenteljenek annak, hogy a belső értékeik a helyükön legyenek, mint a külső dolgok. Nem arról van szó, hogy egy nő nem vert fel ékszert, nem díszítheti magát, ezzel semmi probléma nincsen. De amikor ezt túltolják, és így akarják a férjüket megnyerni maguknak, nem pedig ezzel a belső értékes személyiséggel, ott kezdődnek a problémák. És akkor a nő elkezd megfelelni a férjének, és olyan irreális dolgokba is belemehet, amire talán esetleg korábban még nem is gondolt. Erről beszél itt Péter apostol, hogy ez az elrejtett, csendes ember, és ez vonatkozik a férfiakra is, hogy ez a belső emberünk, ez a szívnek az embere, ahogy mondtam, több szinonim kifejezés is van ezzel a belső emberrel kapcsolatban, új ember is szerepel a Bibliában, új teremtés is szerepel az új szív, tehát nagyon sok ilyen kifejezés, ezek szinonim kifejezések, erre a belső lényünkre vonatkozik, ami az újjászületésünkkor kialakul bennünk, és normál esetben növekedési pályára van állítva, és ezért fontos az, hogy ennek a belső embernek, ami el van rejtve, legyen egy kiábrázolása, és ezt a Biblia úgy nevezi, hogy ezek a szellemnek a gyümölcse. Hát amikor elkezd a belső embered növekedni, amikor az ember, a belső embered elkezd ezen a növekedési pályán állni, az egyik legbiztosabb mércéje, hogy ezen a pályán vagy, hogy a szellem gyümölcsei elkezdenek megjelenni az életedben. Jézus világosan megmondta, miről lehet megismerni őket? Gyümölcseikről. Jó fa, jó gyümölcsöt hoz. Rossz fa, rossz gyümölcsöt. Nincs átmenet. És amikor a belső embered a helyén van, az identitásod a helyén van, elkezded teremni a szellem gyümölcsét, és az emberek ezt meglátják rajtad. Meglátják azt, hogy Isten milyen munkát végezel benned. Erre bátorít itt Pál a korintusi hívőket. Jó, Tehát nagyon röviden ez a belső ember és a külső embernek a kontrasztja, és nekünk a figyelmünket a belső emberre kell fókuszálni, a belső ember építésével kell foglalkozni, amelyek elősegítik a megszentelődésünket, a növekedésünket. És ez azért is ugye fontos dolog, mert a megújulásunk is ezzel lesz majd összefüggésben. Honnan vehetjük észre, hogy a belső emberünk gyenge? Mik azok a jelei, hogyha a belső emberünk, bár megtértünk és újjászülettünk, megrekedtünk egy ponton, vagy úgy érezzük, hogy valami nem megyen jól, érezzük is azt, hogy talán meg kéne már újulni, meg valahogy nagyon beragadtak a dolgok az életünkben. Milyen jelei vannak? Én néhányat soroltam csak fel, nem fogom részletesen végigvenni őket, de ezek azért nagyjából árulkodóak. Az egyik és legfontosabb, hogy a régi testi természetnek a kiújulása. Hát amikor a belső embered erős, amikor a belső embered növekszik, akkor ezt az óemberi természetet a kereszten tartja, és folyamatosan kiszorítja az ember az életéből. Úgymond, ahogy növekszik ebben a megszentelődésben, egyre kevésbé jellemző rá a bűnös életvitel, a bűnös gondolkodásmód és a bűnök megjelenése. Amikor a belső embered elkezd megroppanni, amikor a belső embered megreked, megáll a növekedésben, vagy ellenállsz a növekedésnek, akkor azt veszed észre, hogy az a régi óemberi természetet kezd erőre kapni. Visszajönnek olyan bűnök, amelyekkel leszámoltál már akár 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Elkezdesz megint úgy gondolkozni, mint a megtérésed előtt. Esetleg kezdenek visszajönni olyan szokások, amelyekkel amúgy is nagyon sokat küzdöttél, és mire észreveszed, visszaszivárog az életedbe. Amikor ilyet tapasztalsz, akkor az már egy nagyon fontos vészjelző, hogy az óemberi természetnek valami utat engedett, és nincsen az útját állja. Mit mond Péter apostol? Álljatok ellene az ördögnek is, elfut tőletek. De a belső embered gyenge, ha a belső embered megreked, akkor nem fogsz tudni ellenállni. Sok hívő azért ragad bele a bűnbe, azért kínlódik bűnökkel és megkötözöttségekkel, mert nem tud ellenállni az ördögnek, mert a belső ember nincs felépítve. Nincs benne Isten igéje, nincs benne Istennek a beszéde, nincsen szellemi imádat, nincs gyümölcstelm, és egyáltalán nincs olyan terület, amivel ellen tudna állni a gonosznak, a nyomásának, és sokkal könnyebben esik el a bűnbe, és ugye ez meg majd beleviszi őt a bátlásba, beleforgatja a különböző dolgokba, és egy nagyon negatív spirált tud létrehozni az embernek az életébe. Aztán a következő jele, hogy megrekedés a szellemi életben. Lehet, hogy eljutottál 3-4-5-10 év alatt egyfajta szellemi érettségre, de 2-3 éve ugyanott tartasz. Vagy akár 5 vagy 10 éve megmaradtál egy szinten, és semmilyen módon nem tudsz kilépni abból. Ez is a belső embernek a gyengeségét jelenti, hogy valamiért nem tud előrébb mozdulni az életed, és ez is egy figyelmeztető jel lehet. Aztán az is figyelmeztető jel, hogy a Szentlélek milyen munkálkodik azért benned, érzékeled, hogy nem mennek jól a dolgok. Nem tudod pontosan megfogalmazni, de érzékeled, hogy valami nem stimmel. Jártatok már így? Nem tudtátok még megfogalmazni, megragadni, de érzitek, hogy valami nem stimmel. És elkezdtétek keresni a hibákat és az okokat, hogy miért nem mennek jól a dolgok. Ez még az a kategória, ami a figyelmeztetésnél egy nagyon jó dolog, mert a Szentlélek még ilyenkor munkálkodik az emberben erőteljesen, és ahogy mondtam, ha a belső emberedre hallgatsz, a belső emberedben munkálkodik a Szentlélek, akkor tud is ebben segíteni, mert a következő szint az, amikor már a Szent Szellemet valaki megoldja vagy megszomorítja, ez már az a kategória, amikor a Szent Szellem ebből a belső emberből a háttérbe vonul, és gyakorlatilag az embert kiszolgáltatja idézőjelben az óemberi természet nyomásának. Mert megszomorította a Szent Lelket, mert nem hallgatott rá, nem figyelt oda a figyelmeztetésre, és a Szent Lélek egy picikét visszavonul, nem hagyja el a hívő embert, de visszavonul az életéből. És ami szintén egy ilyen spirituális jelző dolog lehet még, hogy az ember elhanyagolja az igeolvasást, elhanyagolja az imádkozást, elhanyagolja az imádatot, és az imádat azért is rendkívül fontos, mert az igazi imádatunk ebben a belső emberben zajlik. Jézus azt mondja, akik az atyát imádják, hogyan imádják? Igazságban és szellemben. Ez a belső emberünk, ez a szellemi részünk, ez az újjászületett részünk, ez az, ami igazából képes az imádatra, ez az, ami meg tudja ragadni az imádat lényegét, ez az, ami Isten dicsőségét behoz az ember szívébe és a szellemébe. Ebben kell megerősödnünk, ezt kell táplálnunk naponként, és nem véletlen, ahogy a régiek is tanították, hogy az igeolvasás, az imádság, a dicséret és Isten imádata elengedhetetlen alapkövei annak, hogy egy nagyon erős identitást fel tudjunk építeni. És persze nyilván van mellette más is még a szolgálat, illetve a különböző dolgok. Tehát fontos, hogyha érzékeljük a belső emberünk gyengeségét, érzékeljük azt, hogy valami nem jól működik, akkor forduljunk oda Isten szelleméhez. Ezt látjuk az Efézusi levélből, már egy picit később beszélek róla, amikor szintén erről beszél Pál apostol, hogy a Szentlélek által történik ennek a belső embernek a megerősödése, és a Szentlélek nagyon szívesen segít abban, hogy korrigálja a hibát, segítsen helyrehozni dolgokat, és ez számunkra egy óriási kiváltság, hiszen a fizikális dolgok, amik a külső testünkben, a külső természetünkben, az óemberi természetben vannak, azok nem helyrehozhatóak. Tehát, hogyha például a fizikális testedben történik valami, mondjuk egy amputáció, azt már nem lehet helyrehozni. Művégtagot még éppen lehet, de nem lehet helyrehozni. Viszont a belső emberi természet ezzel ellentétben mindig meg tud újulni. Ez a nagy kiváltságunk, hogy nem tudod úgy elrontani a dolgokat, ha szellemi ember vagy, hogy Isten ne tudná helyrehozni. Ezért mondja Pál a rómaiaknak, akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Lehet, hogy elrontottál valamit, nem jól csináltál dolgokat, de meg lehet belőle térni. Meg lehet újulni, helyre lehet állni. Isten kiavítja ezeket a dolgokat. De a külső ember az menthetetlenül el fog pusztulni. Ez a nagy és erős bátorításunk van, hogy ha 10-szer elrontod, és 10-szer fogsz felkelni. Hogy mondja Mikás? Elestem 7-szer, de akkor is fel fogok kelni. Ne örüljén ellenségem. Majd én röhögök a végén. Jó? És akkor nézzük egy kicsikét közelebbről a témát. Napról napra megújulni, mondja itt Pál apostol. A megújulással kapcsolatban két fontos kifejezés van, illetve az új dolgokkal kapcsolatban a Biblia két területről beszél. Van a megújulásnak egy olyan területe, amikor egy régi dolgot kell valamilyen módon renoválni és helyreállítani. Ez is a megújulás egyik fajtája. Erre egy tipikus ószövetségi példa szokott lenni, amikor a régi lerombolt oltárokat újraépítették, a betemetett kutakat kiásták. Hát volt egy régi jól működő dolog, ami valamiért tönkrement az életünkben, már valahogy a bensőkből nem fakad az élővíznek a forrása, akkor azt ki kell ásni, ki kell tömíteni. Hogyha nem úgy mennek az imádat vagy a dicséretnek az oltára, mert lerombolódott valami ok miatt, akkor azt szépen újra fel kell építeni. Ez is a megújulásnak egy része, de ez a megújulás arra vonatkozik, hogy már egy meglévő dolgot, ami esetleg nem úgy működik, vagy nem jól működik, azt szépen renováljuk, helyreállítjuk. Ez jelent a megújulásnak az egyik fajtája, de Pál apostol itt nem erről beszél. Pál apostol nem erről a fajta megújulásról beszél a belső ember kapcsán, hanem egy teljesen más kifejezést használ. Egy olyan kifejezést használ itt Pál apostol, ami olyan új dologra vonatkozik, ami korábban nem létezett. Egy teljesen új dolog jön elő. Ezt a kifejezést használja például Pál apostol, Jézus az új tömlőre. Tehát a tömlő az előtte nem létezett, az volt a régi tömlő. De Jézus azt mondja, hogy az új bornak új tömlő kell. Ugyanezt a kifejezést használja Jézus, amikor azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek. A szeretet parancsa volt az Ószövetségben? Nem volt. Tehát nem a régi parancsolatot renoválta Jézus, hanem hozott egy teljesen újat. Ugyanez a kifejezés használja például az ige az új emberrel kapcsolatban, vagy pedig az új teremtéssel kapcsolatban. Tehát ezek az a dolog, amikor az új emberrel kapcsolatban, vagy a belső emberrel kapcsolatban, amit Pál apostol használ, hogy ez a fajta megújulás, ez a fajta újdonság, ez egy olyan megújulás, amikor Isten valami újat hoz elő a természetedből. Ezt nevezzük növekedésnek. Amikor úgy újulsz meg a belső emberben, hogy mindig valami új dolog jön létre, és ez egy a görögben egy jelenidejű passzív szerkezet, ami azt jelenti, hogy folyamatosan zajlik, és valami külső erő segít abban, hogy az újdonság létrejöjjön benned. És tudjuk a Efézus levélből, mindjárt fogom is majd olvasni, hogy ez a Szentléleknek a munkája. És ez a szó azt is jelenti, hogy váratlan, szokatlan és újszerű. Hát amikor a Szentlélek elkezd valakiben munkálkodni, a belső emberét elkezd a Szent Szellem építeni, akkor váratlan és újszerű dolgok jönnek elő. Jártatok már így, hogy valakivel beszélgetetek, vagy valami történt veletek, és nem úgy reagáltatok, mint mondjuk két héttel korábban. Jártatok már így? régebben beszóltatok, oda csaptatok esetleg, vagy kikértétek magatoknak, és akkor áljon meg az Úr. Te is meglepődtél, hogy mi történt én velem. Szentlélek előhozott egy vadonatúj dolgot. Miért? A szellem gyümölcse elkezdett teremni benned. Ez teljesen meglepő, váratlan, néha még én is meglepődök, hogy hogy reagálok egy-egy helyzetben, vagy ha Szentléleknek a munkáját engedem a szívemben, a szellememben, akkor ez a belső emberem kap egy ösztönzést arra, hogy minden nap tudjon növekedni. És éppen ezért van az, hogy amikor valakiben ez a megújulás végbe megy, akkor azt tapasztalja normál esetben, hogy a gyermek is, amikor kis csecsemő, mi a normális, hogy minden nap picikét növekszik, gyarapszik. Nyilván nem egyszerre 6 száma nagyobb ruhát kell venni innen a következő nap, mert az már valószínűleg egészségtelen. Hanem minden nap egy picikét növekszik, minden nap egy picikét gyarapszik, minden napra jut valami kis újdonság. A szülők is, amikor a kisgyermeket a kezükbe fogják, akkor szinte minden nap van valami új dolog, amit észrevesznek a gyermek mosolyában, a mozdulataiban, esetleg a hangján. Mindig van valami kis újdonság, ami változik. Ugyanígy van a belső emberünk is, hogy a Szentlélek, amikor elkezd jól megdolgozni bennünket, akkor mindig előhoz ilyen új dolgokat, megújítja az életünket, felpezsdíti az életünket, megeleveníti az életünket. Ne erről beszél itt Pál apostol. És ez adja az ő szellemét, adja az ő erejét, hogy ez ugye ne a magunk erejéből történjen, mert akkor az óemberi természet lenne, az hajlamos is erre. Hát nem nekünk kell kicsiholni azt, hogy most egy kicsikét szentebbek legyünk, hanem a Szentlélek végzi el azt, hogy egy picikét türelmesebbek vagyunk a tegnaphoz képest, egy picikét több szeretet van bennünk, még jobban ellen tudunk állni a bűnnek, még tovább ki tudunk tartani egy kísértésben. Lehet, hogy a múltkor 6 nap után buktam el egy kísértésben, de most már csak 2 hét után, és legközelebb véglegesen győztes leszek. Értitek? Ezt jelenti ez a megújulás, hogy a Szentlélek mindig behoz valami újat, hoz valami plusz dolgot az életedbe, és elkezd a belső embert felépíteni és megerősíteni. És ezt a szakaszt ugye úgy kezdi Pál apostol, hogy nem csüggedünk. Itt a nem kifejezés egy abszolút tagadás jelent a görögben. Tehát Pál nem elbízakodott volt, hanem arra akarta bátorítani a korintusiakat, és biztatni, hogy akkor se csüggedjenek el, hogyha a dolgok rosszra fordulnak. Ha a külső ember megromlik, hogyha mindenféle szorongattatás van, nyomorúság is van, amiről itt később ír, hanem hogy a tekintetüket, amikor ilyen nehéz, kritikus helyzet van, a belső emberből táplálkozva, a nem láthatókra nézve erőt merítsenek és győztesek legyenek. Ezért bátorítja Pál a korintusiakat, hogy ne csüggedjenek. És hogy mondtam, ez egy abszolút tagadás. Semmiképpen ne hagyd abba, hogy Isten a belső emberedet építse és munkálkodjon benne. A csüggedés szó egy nagyon érdekes kifejezés itt, amikor Pál apostol erről beszél. Szó szerint azt szeretni, hogy belefáradni valamiben. Elveszíteni a motivációt, belülről kiüresedni. Amikor az embernek elmegy az életkedve, ez a keresztény depresszió. Amikor unom már az egészet, unom már a gyülekezetbejárást, a prédikálást, az, hogy minden héten van valami program, ismerős. Amikor ránk jön egy ilyen nemzetközi depresszió, na, az nem a legegészségesebb. Ilyenkor a Szentléleknek bizony dolgozni kell, és az is benne van ebben a kifejezésben, hogy valami elől gyáván megfutamodni. Tehát amikor nehézség vagy krízis van, akkor nem megyünk bele a küzdelembe, nem megyünk bele a harcba, hanem inkább a megfutamodást választjuk. Amikor inkább jó, ne csináljunk semmit, mert abból kevesebb baj lesz, mintha csinálunk valamit, és annak lesz valami következménye. Ezt is jelenti, és Pál apostol azt mondja a korintusoknak, hogy ne csináljátok ezt. Lehet, hogy harc van, ír a korábban is kívül harc, belül félelem, minden nap halálra vagyunk adva, a mi életünkben a halál munkálkodik, bennetek az élet munkálkodik, és Pál akkor se hagyja fel. Ennek egy ilyen élete volt, és ezt állítja példakép elé, hogy ha a belső embered erős, a belső embered szilárd és napról napra megújul, akkor győztes és hős leszel. És lehet, hogy lesz 10 vereséged, de akkor is téged az ige úgy fog látni, mint Isten gyermekét és Isten harcosát. Erre vagyunk elhívva. De ha nincs belső emberi megerősödésed, nincs egy belső emberi identitásod, akkor el fogsz szaladni. De hogyha van, akkor olyan leszel, mint Dávid. Vitéz, odaállsz a lencsemezőre, azt adjad neki. Akkor egyedül megállsz ott, amíg a kezedben nem ragad a fegyver, de akkor se fogod feladni. Nem csüggedsz el. És ma ez a bátorítás hiányzik az egyházból. Mert a hívők a legkisebb nyomásra feladják az elveiket és az értékeiket. Nézzétek meg a nyugati egyházba, korábban többször is beszéltem erről, mennyi bibliai alapértéket feladtak. Mert elcsüggedtek, mert belefáradtak, mert nyomás érte őket, és gyáván megfutamodtak. Mikor kiállhattak volna Krisztusért. mert nem volt egy példakép, nem volt előttük olyan ember, akire felnézhettek volna, hát akkor fogadjuk el. Végül is szeressük egymást, gyerekek. Ez a legfontosabb, nem? És ennek a hamis tanításnak az örve alatt mindenféle dolgot beengedtek az egyházba. De hogyha a belső embered erős, a belső embered szilárd, és engedett, hogy Isten megújítson napról napra, akkor nem fogsz elcsüggedni, nem fogsz elbátorolni. Ahogy mondtam, heresel is fel fogsz kelni belőle. Nem lesz belőle probléma. És Pál apostol arra buzdít bennünket, hogy ne csüggedjünk el. Látjuk, hogy most a Európában is megint forronganak a dolgok. Párizsból beköszöntött a nyár, ott is kezdődnek most a problémák, az is terjed jobbra-balra, körülöttünk háború van, rengeteg probléma van, és ezért fontos, hogy mire nézzünk, a nem láthatókra, az örökkévalókra tekintsünk. Mert ha csak ezekre a földi dolgokra nézünk, akkor az óemberi természetünket jó, nagy lapát, hamburgerrel tömjük, nem pedig Isten igével és Isten beszédével, és telve lesz a szívünk félelemmel, telve lesz a szívünk aggodalommal, egy csomó rossz döntést fogunk hozni ebben a helyzetben, de a korintusi hívők is, és Pál apostol is mindig jó döntést tudtak hozni. Szerintetek könnyebb volt a korintusi hívőknek, meg Pálnak a római birodalom időszakában? Nem volt könnyebb. Sőt, megkockáztatom, hogy még nehezebb volt mint nekünk. És mégis hittel, szent szellemmel teljes férfiak voltak a gyülekezetben, erőteljes identitással, erőteljes közösséggel, környezetüket megváltoztató gyülekezetek voltak, mert erős volt az identitásuk. Volt egy krisztusi istenképük, volt egy igazi jellemük, egy olyan igazi férfias karakterük, amit a Biblia is beszél. És Pál apostol azt mondja, hogy nem fogunk elcsüggedni, hogy itt három dolgot mond, hogy miért nem fogunk elcsüggedni. Először is azért a belső napról napra megújul, majd a pillanatnyi szenvedésünk nagy dicsőséget hoz, és végül azért, mert ugye a nem láthatókra nézünk. A Kolossi 3.10-ben ezt olvashatjuk. És felöltöztétek amaz új embert, amelynek újulása van, annak ábrázata szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Ez egy másik kép a belső emberrel kapcsolatban, a végén csak néhány szót fogok erről mondani, hogy amikor az új embert, az új teremtést megkapod az újjászületéskor, ezt a belső embert, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy mint amikor egy természetre felöltözik ezt a ruhát. Ez a belső embered, ez a belső értéked, és itt nagyon fontos a formálódás, mert itt azt a képet használja, itt az ikon szó van egyébként a görögben, az ikon kifejezés, ami a Krisztus képűséget formálja ki. Tehát Istennek az a célja, hogy a te belső embered azért újuljon meg napról napra, azért vedd fel mindig ezt a új embernek az öltözékét, hogy Krisztus kiábrázolódjon benned. Ez az új szövetség csúcsa. Ez a hitbeni atyaságnak a legmagasabb szintje, amikor Krisztus a legteljesebb mértékben ki tud ábrázolódni belőled. A gondolkodásmódodból, a beszédedből, a viselkedésedből, az életmódodból, a szolgálatodból, ha vezető vagy, akkor a vezetési stílusodból, ez ábrázolódjon ki. Ez Istennek a célja. Ahogy mondtam, a külső ember veszett ügy, de a belső emberen Isten folyamatosan dolgozik életünk végéig. A megszentelődésünk folyamata azért nem ér véget sohasem, még a halálunk pillanatában sem, illetve tart a halálunk pillanatáig, mert az óemberi természetünk és a testünk, pontosan a testünk nincs még megváltva. És éppen ezért ez a megszentelődésnek a folyamata életünk végéig tart. Mindig lesznek olyan területek, ahol harcolni kell, mindig lesznek olyan területek, ahol küzdelmeink lesznek, harcaink lesznek, majd látni fogjuk, a hitben atyaság sem azt jelenti, hogy nincsenek harcok és küzdelmek, hanem egy teljesen más típusú konfliktusokat fog majd generálni. De Isten azon dolgozik, és hiszem, hogy a mai napon is azért dolgozik bennünk, bennem is és bennetek is, hogy ez az identitásunk, ez a belső emberünk, amelyet Isten létrehozott bennünk az újjászületés által, ez megerősödjön, táplálkozzon, növekedjen, megerősödjön, és ezáltal Isten dicsőségére tudjon élni. Pál apostol a nagyon érdekes ellentétpárt használ a pillanatnyi könnyű szenvedés, illetve a igen-igen nagy örök dicsőség között. A könnyű szenvedés azért érdekes kifejezés, mert az időre is vonatkozik elsősorban, hogy ez a könnyű szenvedés, ez azt is jelenti, illetve a pillanatnyi szenvedésünk, hogy egy átmeneti dologra vonatkozik. Tehát a hívő embernek nem úgy kell elképzelni az életét, hogy minden nap, illetve minden órában valamivel meg kell küzdenie, vagy mindig van valami nyomora, nyűge, nehézsége vagy nyavajája, mert ez sem egészséges. Hanem vannak időszakok, amikor ilyen pillanatnyi nehézségeink és szenvedéseink vannak, és ezek ilyen pehelykönnyűek. Ugyanez a kifejezés szerepel itt, amit Jézus használ az evangéliumokban, hogy az én terhem könnyű. Ugyanez a kifejezés szerepel itt is az igében, és ez szó szerint azt jelenti, hogy jelentéktelen súlyú, könnyen elviselhető. És a nyomorúságért van nehézség, azért egy furcsa kifejezés, mert itt az a kifejezés van, amit a Biblia nagy nyomorúságra használ. Nagy nyomorúság időszakára használ. És Pál apostol azt mondja, hogy ez pillanatnyi és pihepuha könnyű. Mondja ezt, ahogy mondtam, az a Pál, aki rengeteg nyomorúságon, nehézségeken keresztül ment át, és ahogy látjuk az igében, Pál apostol azt mondja, hogy ez nagy-nagy dicsőséget szerez nekünk. Pál itt is szembeállítja a pillanatnyi nehézségeket, a pillanatnyi harcainkat, küzdelmeinket, majd azzal, ami az örökkévalóságban vár. Ha aztán, még ha csak azt is számoljuk, hogy mondjuk van egy 40 évig tartó szenvedésünk és harcunk, az mennyi időnek számít szerintetek mondjuk az örökkévalóságban? El se tudod helyezni a mértékegység szerint. És ezt hogy tudod kifejleszteni, és pontosan nem mi fejlesztjük ki magunkban, hogy lehet ilyen látáshoz jutni? Ez a új ember, az új természetünknek, ennek a belső embernek, ez a belső látása. Azért mondtam, hogy rengeteg tulajdonsága van a belső embernek, és azért sem akartam belemenni, mert azt a 20-30 dolgot végigvesszük, az még legalább 5 Isten tisztelet lenne, de ennek a új embernek van egy belső látása. És ez a belső látás, ami az emberben, az ember szellemében kialakul, ez segít abban, hogy meglássuk az örökké valóságot. Ami segít abban, hogy Isten szemével lássuk a dolgokat. Amikor az értékrendünket nem a világ, nem a körülményeink határozzák meg, hanem a bennünk lévő isteni kegyelem, az isteni kenet és az isteni munkának a mértéke. Nézzétek meg, mikor Pál apostol Filippiben van a börtönben. Mit csinál Pál apostol? Ír az ENSZ emberjogi bizottságának, hogy ő vele milyen csúnya dolgok történtek, és ő fellebbezni fog mindenkinél meg így, meg úgy. Ezt olvassuk? Nem. Azt mondja, nekem az Úr megmondta, hogy szenvedni kell az ő nevéért. Oké, akkor dicsérjük az Urat. Neki álltak imádkozni, dicsérni ott az Urat a börtönbe. Áldásos volt a munkájuk. Áldásos volt. Miért? Mert nem a külső nehézségre, a nyomorúságra, a fizikai fájdalmakra, bántalmazásra tekintettek, hanem volt egy belső látásuk, arra nézve, hogy mi Krisztusért szenvedünk. És ezt mi a terhet elhordozzuk. És ezért Isten dicsérjük és magasztaljuk. Az apostolok arról beszélnek az abcsában, János és Péter, méltónak bizonyultak arra, hogy Krisztusért szenvedjenek. Miért? Mert volt egy belső látásuk arról, volt egy belső értékrendjük, volt egy erős belső személyiségük, amely nem engedte, hogy ezekkel a külső dolgokkal foglalkozzanak. És ma sok hívő embernek problémája ez, hogy annyira el van foglalva a kis világi nyűgével, nyavajájával, ami sokszor tényleg látszólag felfújunk, meg nagynak tartunk, és nem a belső értékrendünk, nem a belső gondolkodásmódunk szerint. Az isteni természet szerint gondolkozunk erről. És Pál ezért hívja fel itt a figyelmet a korintusi hívőknek, hogy fontos, hogy amikor ilyen nehézség és nyomorúság van, arra úgy tekintsél, hogy úgysem nem lesz nehéz, nem sokáig fog tartani, és az örökké valóságban, ráadásul még az Ószövetség ígéretünk is van rá, nem is fogsz emlékezni. Ezért kell így tekinteni a nehézségre, még ha benne vagyunk is, és ugye elég problémás, és nyilván meg kell harcolni, nem akarom elbagatelizálni, de ha más szemléletmóddal, a belső ember látásmódjával, és nem az óemberi, romlott természetünkkel közelítjük meg ezt a dolgot, hogy Isten miért engedte meg ezt az életünkbe, meg Isten miért csinálja így, mikor nekem jobb terveim voltak, akkor higgyétek el, sokkal gyümölcsözőbb és áldottabb lesz, vagy lehet az életünk. És a vereségeid és a bukásaid, ahogy mondtam, segíthetnek esetleg majd abban, egy ilyen krízisben is, hogy egy győztes keresztény legyél, és nagyon komoly bátorításunk van arra a Filippi levélben is, hogy meg vagyok győződve arra, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végzi a Krisztus Jézus napjára. Isten elkezdte a megtérésetektől kezdve a munkát bennünk is, bennem is, bennetek is, és meg vagyunk győződve arról, hogy addig a pillanatig, amíg vagy elragadtatunk, vagy a földi sátrunk el nem bomlik, addig ezt a jó munkát Isten el fogja végezni. És mi erre a garancia? Hogy ezt maga Isten végzi. Nem mi csiholjuk ki. Tehát én nem hallottam még olyan gyümölcsfát, hogy kiabáltak volna az almák, hogy növek a gyilma, Nem, a gyümölcsnek természetes, hogy növekszik. Miért? Megkapja a táplálékot, kapja a vizet, kapja az ásványanyagot, mindent, és szépen elkezdi magától teremni a gyümölcsöt. A hívő embernek is így kell élni az életét. Nekünk is, hogy a belső emberünkbe hagyni kell, hogy a Szentlélek munkálkodjon, és akkor a gyümölcs teljesen természetesen fog majd teremni, és nem nekünk kell kicsiholni különböző dolgokat. És amikor Pál apostol arról beszél, hogy ez igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Hát ezt magyarra nagyon nehéz visszafordítani, mert ezt úgy lehetne visszaadni, hogy hiper-szuper dicsőség. Tehát a Pál itt kétszer is a hiper szót használja. Ráadásul a magyar fordításokban nem jön vissza egy görög szó, amit itt kihagynak, még a káradi fordítás is. Itt a barosz kifejezés valami súlyt jelent. Tehát nem csak azt jelenti, hogy egy nagy dicsőség lesz, hanem ennek az idők teljességére nézve ezt a dicsőséget, mint egy súlyt, itt a súly szó szerepel, örök időkön keresztül hordozni fogjuk. Magyarra lefordítva, egy kicsikét lehet, hogy bonyolult volt, amikor az örökkévalóságba kerülünk, és megdicsőült testben leszünk, akkor ennek a megdicsőült testnek lesz egy súlya az isteni dicsőség miatt, amit mindvégig hordozni fogunk. És ez az a súly, ami a hívő embernek egy áldás és egy jutalom lesz majd az örökkévalóságban. És ezzel hasonlítja össze Pál apostol a pillanatnyi könnyű szenvedést, az örök dicsőség súlyával. Megéri? Szerintem meg. A legjobb csere. Jézus is azt mondja, amikor megfáradtok, jöjjetek én hozzám, és akkor majd én megnyugtatlak benneteket. Ismerjük az igét a Máté 11:28-30-ból. Hát ez a belső embernek egy nagy áldása, hogyha itt tudsz gondolkozni, akkor a belső embered segít abban, hogy túlássál a jelen problémáin, a jelennek a nehézségein, győztesen meg tud harcolni a jelenlegi problémáidat, hogy aztán végül majd ebben az isteni dicsőségből részesüljünk. Ez az elhívásunknak az egyik nagyon fontos része. Az Efézus 3:16-ban azt olvashatjuk, hogy adja meg nektek az ő dicsőségének gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben. Pál apostol itt imádkozik, és úgy kezdesz az imádságot, hogy az atyával kapcsolatban, akiről neveztetik minden nemzetség a mennyen és a földön. Itt van egy kis fordítási pontatlanság, mert itt az eredeti szövegben nem a nemzetség szó szerepel, hanem a pátrosz kifejezés szerepel. Vagyis Istenről neveztetik minden atyaság a földön. Ez majd később segít bennünket megérteni abban, hogy miért a hitben a, úgymond a végcél, vagy a végső állomás az atyaság, mert erre az atyaságra, erre az atyasági képre épül fel Istennek a teremtési rendje. Ezt már látjuk az Ószövetségben, de látjuk az Új Szövetségben is, hogy Istent Jézus úgy mutatja be, mint az Atya. Az Ószövetségben nem ez volt a kép, az Új Szövetségben azért jöhet létre ez az atyakép, azért jöhet be az atyaság az Új Szövetségben, mert Isten gyermekei lettünk. Az Ószövetségben ilyen típusú kapcsolat Istennel, mint amely az Új Szövetségben van, nincsen. És ez a mi nagy kiváltságunk, hogy Isten erre az atyai típusú szellemi berendezkedésre felépítette nem csak a teremtettséget, hanem az egész Új Szövetségi rendet is. Ebből fogjuk majd, ahogy mondtam, a következő alkalommal megérteni, hogy ez a hitben való növekedésnek miért kell ebben a hitben, atyaságban végződni, miért bátorítja Isten a hívőket arra, meg Pál is bátorítja arra, hogy érjék el ezt a hitben, atyaságot, mert ez óriási szellemi áldásokkal, szellemi kiváltságokkal és szellemi hatalommal jár. De ennek megvan az ára, megvan a harca, megvan a küzdelme, és az Úr is megsegít, ahogy mondtam, igyekszek majd erre egy kicsikét részletesebben beszélni. És itt Pál a erővel kapcsolatban hatalmasan megerősödni, arról beszélt, a dynamis kifejezés van. Ez egy olyan szellemi erő, ami segít abban, hogy érett keresztényként tudjál megállni a jelenlegi problémák közepette is. Ezért imádkozik Pál apostolnak. Ez egy ima témája volt, hogy ezek a korintusi keresztények, és pontosan az efézusi keresztények meg tudjanak állni az ő nehéz helyzetükben is. És a erőt kapni, vagy valamit erőt venni kifejezés, ezt a Biblia elsősorban a belső emberre vonatkoztatja. Nem a külsőre, nem a külső hatalomra, hanem a belső hatalommal van összefüggésbe, és az alapszó azt jelenti, egy rendkívüli hatalmat jelent. Tehát Pál apostol olyan hatalomért imádkozik a hívő embereknek a belső emberi növekedésével kapcsolatban, amely a leghatalmasabb erő a teremtett világban. Ezt a szót a új szövetség a legtöbb esetben Istennel kapcsolatban használja. És ez a dicsőségével van összefüggés, látjátok, itt is arról van szó, mint az előző szakaszban, hogy az ő dicsőségének gazdagsága szerint. A szerintetek Isten dicsőségének a gazdagsága az egy kis karcsú valami? Hát nagyon nem. Akkor Isten dicsősége bejön az életedbe, és elkezd munkálkodni, bejön az életembe, és elkezd munkálkodni, az egy nagyon dinamikus és erőteljes hívő életet tud létrehozni. Egyszer még használja a Biblia a sátánnal kapcsolatban, akinek hatalma van a halálon, tudnélik a sátánt, azért használja ezt a kifejezést, mert a halál az egyik legerősebb szellemi hatalom a jelenlegi világban a bűneset óta, és ez egészen a örökkévalóság kezdetéig bele fog nyúlni, hiszen azt olvashatjuk, hogy utolsó ellenségként töröltetik el a halál. Amíg az új ég és az új föld nem lesz meg, addig a halálnak a munkája a sajnos ezen a földön jelen lesz, és érdekes, hogy egyetlen egyszer, de használja az ige, hogy az Isten beszédével kapcsolatban, hogy Isten igéje megerősödött, Isten beszéde megerősödött. Isten igében benne van az a természet fölötti hatalom, az a mag, amivel táplálkozik a belső emberünk, születünk újjá, és ez rendkívül fontos, hogy a belső emberünk erőt vegyen. És a belső emberünknek a megerősödésével kapcsolatban éppen ezért rendkívül fontos, hogy engedjük a Szentlélek munkáját az életünkbe, engedjük, hogy a Szentlélek használja az ajándékokat a szívünkben, illetve a szellemünkben. Engedni kell, amikor Isten valamerre vezet, vagy valamerre indít bennünket. Ki kell fejleszteni ezeket a különböző belső emberhez tartozó szellemi érzékszerveket, a szellemi hallást, a szellemi látást, ki kell fejleszteni a szellemi érzékelést, az imádatnak a szellemét. Hát rengeteg olyan területe van ennek a belső embernek, amiért nem véletlenül imádkozik itt Pál apostol is, mert ha ezek az életünkben rendben vannak, ha van egy nagyon helyes, vagy nagyon erőteljes értékrendünk, van egy mindennapos közösségünk Isten beszédével, Isten igéjével, amivel táplálkozunk, ami a belső embernek a tápláléka, akkor az Istennel való közösséget kapcsoljuk, és Isten való közösséget átéljük, és meg tudjuk tapasztalni, működnek a lelkiismerettel kapcsolatos dolgok a bűn ellen való harcban, akkor Isten fel tudja építeni ezt a belső embert, és hogy ez a belső ember elkezd növekedni, elkezd erősödni, úgy tudunk előrébb lépni a megszentelődésnek az útján, és majd a következőekben, ahogy mondtam, nagy valószínűséggel ezekről a belső szellemi tulajdonságokról is az egyes állomásoknál a növekedés kapcsán majd szeretnék beszélni, amire ma nem volt idő. És végül még ide egy gondolat, hogy ez a fajta növekedés és megerősödés azért fontos, hogy ez az Istennek, ez a természet fölötti ereje munkálkodjon bennünk, ez a fajta belső erő, mert a Biblia még két embert ír, akivel kapcsolatban ez a fajta belső növekedést használja. Ma nézzétek meg a Szentírás, mert ezt most nem fogom felolvasni. Az egyik Bemerítő János volt. Azt mondjuk, hogy növekedett szellemben, akkor ugyanezt a kifejezést használja, amiről Pál apostol itt ír, és Jézussal kapcsolatban is ugyanezt a kifejezést használja, hogy a kisgyermek növekedett szellemben, bölcsességben. Tehát mind Bemerítő János, mind Jézussal kapcsolatban ugyanez a kifejezés van. És ha nekik szükség volt arra, hogy növekedjenek, erősödjenek, az identitásuk kiépüljön, akkor nekünk nincs rá szükségünk. Hát szerintem van. És ahogy mondtam, ez nem egy egyszerű dolog, de Isten ezen dolgozik. És ahogy mondtam, a belső embernek a felöltözése és a ruházkodása, ez egy másik ilyen kép ezzel kapcsolatban, csak a Róma 13-14-et szeretném felolvasni, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. És Efézus 4-24, és felöltöztétek amaz új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Ezt a képet használja itt, hogy amikor megtértünk és újjászülettünk, akkor tulajdonképpen Krisztust öltöttük magunkra. Ezért lehet erős a belső emberünk, ezért lehet egy Krisztus identitásunk, és amennyire engedjük, hogy ez a Krisztus kiábrázolódjon bennünk, amennyire engedjük, hogy ez a fajta krisztusi illat kiábrázolódjon bennünk, annál hitelesebbek leszünk. A fizikai testnek is van illata, ugye? Tudjuk. Amikor meg olyan körülmények vannak, akkor még akár BTK-ba ütköző szagok is szoktak terjengeni. Na ugyanúgy a belső embernek is van egy illat, ez a krisztusi jó illat. Ugyanúgy megvan a hívő emberben is, hogy amikor valahol megjelenik Istennek az ember ezzel a jó illattal, ezzel a kegyelemnek, a szeretetnek, az illatával, a hitnek a teljességével, a szellemnek az erejével, azt megérzik az emberek. És egyből érzékelik, hogy itt valami van, megváltozott a légkör, itt most nem úgy mennek a dolgok, ahogy eddig mentek. Felkorbácsolnak a kedélyek, a démonok is megszoktak ilyenkor ijedni, ők nagyon nem szeretik ezt a mennyei szagot. És ezért fontos, hogy legyen meg ez a szellemi szaglásunk is, ez egy másik külön nagy kategória, amikor érzékeljük ezeket a különböző szellemi dolgokat, hogy ezt a jó illatot tudjuk árasztani. És ahogy mondtam, minél érettebbek vagyunk Krisztusban, minél erősebb a belső emberünk, annál erőteljesebben tudjuk ezt a Krisztus illatot árasztani, és ezek vonzzák az embereket. Ezek kedvessé teszik az emberek számára az evangéliumot, és a magatartásunk is, ahogy mondtam, Krisztusra fog mutatni. És mindezt zárásképpen Pál apostol azért mondja, az egésznek a fókuszában az van, hogy a hívő életünk akkor lesz erős, akkor lesz dinamikus és befolyással másokra, akkor fog Isten tudni bennünk erőteljesen munkálkodni, hogyha a nem láthatókra tekintünk. Nyilván meg kell élni a földön, vannak földi dolgok és problémák, de ne ezek legyenek a fókuszba, hanem igyekezzük ezeket a földi problémákat is mennyei perspektívából tekinteni, és Isten nagyon sokat tett azért, hogy ez a mi belső emberünk létrejöjjön, ez a mi belső emberünk kialakuljon, egyáltalán újjá születhessünk, mert ez Krisztus vérére volt szükség. És Krisztus vérével megoldotta a bűnkérdést, és a keresztrefeszítéssel megoldotta az óembernek a keresztrefeszítését. Eltemettettünk Krisztussal együtt, és fel is támadtunk vele együtt, hogy az ne az óemberi természetünk, ne a régi vágyak és kívánságok motiváljanak és vezessenek bennünket, hanem Istennek a szelleme vezessen, irányítson bennünket, és egy érett, hívő életre vigyen bennünket. Ahogyan a Ószövetségben is látjuk, hogy amikor Sámuelnek el kell menni kiválasztani az új királyt, ő mire nézett? A láthatókra, a külső dolgokra. És Isten viszont azt mondta, hogy én egy szívem szerint való férfiút akarok, és én azt nézem, ami a szívben van. Isten mindig arra tekint, ami benned lezajlik. Istent te érdekled. A személyiséged, a lényed, az érzéseid, a gondolkodásmódod, és ő azért azon dolgozik, és azért dolgozik, hogy felgyógyulj el a régi sebekből, felépíl a régi életednek a romjaiból, egy teljesen új identitást hozzon benned létre, ezeket a régi jó emberhez tartozó, a bűnös testi kívánságokkal teljesen összhangban lévő természetedet lecserélje egy mennyei természetre, egy belső emberre, ami csírájában ott van, elkezdett növekedni, talán valaki tudja is, hogy éppen hol tart ebben a lelki növekedésben, azt hiszem meg tudjuk állapítani, hogy azért mindig van lehetőség a növekedésre, a fejlődésre, és Isten ezt akarja biztosítani, és erre a megújulásra hív bennünket, hogy folyamatosan, napról napra vegyünk részt a Szent Lélekkel együtt abban, hogy Isten ezt az új teremtést kiábrázolja bennünk, hogy Krisztus jó illatai legyünk. Amen.